Nyissátok ki a Szentírást, János Evangéliuma 8. fejezeténél az első verstől fogunk igét olvasni. Folytatva a Szentlélek dicséret alatt és a bevezetésben végzett munkáját. Abba beállva, abba tovább menve. De János Evangéliuma 8. fejezet első verstől. Közben a gyermekeket elengedjük, és áldást kívánunk nekik is, és a tanítóiknak is. Az ige olvasására kérem, még álljatok majd fel a helyeteken. János Evangéliuma 8. rész első versétől. Az Úr áldjon meg titeket, meg minket is. Tehát János Evangéliuma 8. fejezet első verstől így hangzik Isten drága igéje. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten értük. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott, az asszonyon kívül így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Köszönjük neked, drága mennyi édesatyánk, a kijelentett igét. Köszönjük, Úr Jézus, a tanítást. Kérünk, drága Szent Szellem, hogy tedd élővé, elevenné az igét. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A hétvégén női lelki gyógyulás hétvége volt, és én kérem most Mónikát, Edinát, és tudom, még van egy testvérnő, akinek van bizonyságtétele, hogy gyertek és osszátok meg velünk azt, amit tapasztaltatok Isten kegyelméből, Krisztus szeretetéből, jó? Ezt szeretnénk most meghallgatni.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönjük az imádságotokat, amivel támogattátok ezt a hétvégét. Egy igével szeretném összefoglalni, ami történt. Én pedig újongok az Úrnak, és örvendezek szabadításának. Minden porcikám ezt mondja, ki volna hozzád fogható, Uram? Mert megmented a nyomorultat az erőszakostól, a nyomorultat és szegényt a fosztogatótól. Valóban minden porcikánk erről beszél most. Olyan nagyszerű ilyenkor mindig egy lelkigyógyulás alkalom után itt lenni. És valóban többen a testvérek közül, és mi magunk is ilyenkor a szabadulás örömével tudunk ide jönni, és átéljük azt, hogy valóban az Úr a szabadító, és olyan dolgokat tesz, amire ember soha nem lenne képes.
Ez már egy 5.-6. alkalom, amikor ilyen lelki gyógyulási alkalmon részt veszünk, és mindig minden évben más és más. És ez a mostani egy nagyon-nagyon kemény harc volt, és borzasztóan elfáradtunk ki fizikailag is, de csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy voltak olyan szellemi ütközetek, ahol olyan hitet adott az Úr, olyan annyira a jelenléte közöttünk volt, hogy tudtuk azt, hogy biztonságban vagyunk, és hogy amikor imádkozni fogunk a negatív szellemiségek ellen, akkor Isten védelme teljesen velünk van, és nagyon köszönjük az ima háttért, mert nagyon fontos, amikor így ilyen szolgálatban vagyunk, hogy tudjuk azt, hogy biztosak vagyunk benne, hogy imádkoztok értünk, és jó volt látni, hogy olyan kemény burkok lehámozottak, és voltak olyan esetek, ahol egy dologért imádkoztunk, akkor az úgy megtört, és akkor jöttek elő, egész gyökérzetek bomlottak ki, és azon felnyitotta mindet, és megszabadította, kihúzta. Nagyon hálásak vagyunk neki.
Ebben az ige szakaszban, amit olvastunk, és volt a bizonyságtéteket is hallani ezzel kapcsolatosan, három hely van. Az egyik hely a farizeusok vének helye, a másik hely a názareti Jézus Krisztusnak a helye, a harmadik hely pedig a bűnös nőnek a helye. És mindig érdekes, amikor Bibliát olvasunk, és elkezdjük olvasni az Isten igéjét, és egy történetet olvasunk, hogy melyik szereplővel tudunk azonosulni. Hogy igazán a szívünkben melyik az a hely, ahol mi állunk, vagy ahol mi tudunk állni abban a történetben. Itt van a farizeusoknak a helye, akik egy nyilvánvalóan undorító és ocsmány bűnt fedeztek föl, tehát egy nőt tetten értek abban, hogy egy másik férfi megcsalja a férjét, és házasságtörés, paráznasság bűnébe esik, és ezt ugye észrevették, meg is látták őket, tehát nyilvánvalóan ez a bűn megtörtént. Tehát ezek a farizeusok, a vének, tehát teljesen undorító és ocsmány dolgot fedeztek föl, és teljesen jogos volt az ő felháborodásuk, mert ez a nő hűtlen volt a férjéhez, és a hűtlenség egy nagyon undorító és ocsmány dolog, amit elkövethet egy fér vagy egy feleség a házastársával kapcsolatosan. Aztán ott van Jézusnak a helye, ebben a történetben Jézus Krisztusnak a helye, aki kegyelmet ad, bűnbocsánatot oszt. Így van? Egyrészt, másrészt pedig úgy felszíre hoz valamit a vének és az írástudók, farizeusok szívbéli állapotával kapcsolatosan, valamit ír a földre, ír a porba, és ez az egész esemény helyzet egy olyan helyzetbe hozza a farizeusokat, véneket, írástudókat, hogy elmennek onnan. És ott van a parázna nőnek, házasságtörő nőnek a helye, aki ott áll, vagy talán fekszik a porban, oda lökték ugye Jézus elé, és gyakorlatilag hát abban a helyzetben volt, hogy meg fog halni. Tehát nem az első eset volt ilyen, amikor tetten értek egy bűnös asszony, egy házasságtörő nőt, és a esetek 100%-ában meghalt. Tehát vitték, ítéltet mondtak felette, és megkövezték, az első követ pedig az dobta rá, aki tetten érte, tehát a tanú vagy tanúk kezdték a halálra kövezést, ők dobták rá az első követ, és aztán pedig az egész nép nagy kövekkel halálra zúzta, tehát széjjel zúzta a testét, és ott halt meg a saját vérében. Tehát ez a három hely van ebben a történetben, és mindig egy érdekes kérdés az, hogy te vagy én melyik helyre állnék. Melyiket gondolom az, hogy az én helyem? Az a hely, amely azt mondja, hogy igen, jogos az ítélet, tényleg undorít és ocsmány bűnez, megérdemle büntetést. Vagy az a hely az enyém, aki azt mondja, hogy megbocsátok, kegyelmet adok. Vagy a földbe, porba vagyok, és azt mondom, hogy nincs más esélyem. Minden reményem elhagyott. Csak egyedül a Mester, Jézus Krisztus, még ő fogja kimondani az ítéletet, de hát úgyis azt fogja mondani, mit mondhatna mást. Bár a vének és az írások tudtak valamit, mert Jézus ezzel a helyzettel kísértették. Tehát valamit róla már tudtak, hogy nem biztos, hogy úgy fog reagálni ebben a helyzetben, ahogy a törvény szerint reagálnia kell. Én azt gondolom, hogy bizony mindannyian kerültünk abban a helyzetben, hogy bármelyik helyre be tudunk állni. És egyáltalán nem biztos, hogy a hely, ahol állunk, az jó hely. Az a hely, amely az Istentől, Isten szerint való módon a mi helyünk. ebben a történetben. Az asszony helye, ennek a nőnek a helye ebben a történetben a kegyelemre szoruló, segítségre szoruló, abszolút elveszett, abszolút, tehát a lemondott, az életéről lemondott állapot, akinek nincs semmi kapaszkodója, egyedüli kapaszkodója a názáreti Jézus Krisztus maradt. Nincs más. Nincs más esélye. És én azt gondolom, hogy nekünk új szövetségi embereknek ez a hely az, ami a miénk. Mindig és minden helyzetben. Nekünk nem bűnbocsátott van hivatottságunk Isten helyébe állva osztani. Nem arra vagyunk hivatottak, hogy mi bocsássuk meg Isten helyett a bűnöket, mert bűnöket egyedül az élő Isten bocsáthat meg. Persze mondhatod, de hát mi is meg kell, hogy bocsássunk. Akkor fogsz tudni megbocsátani, ha az asszony helyén vagy. Ha Jézus helyén vagy, akkor neked nincs szükség bűnbocsánatra. Mert abban a helyzetben vagy, hogy meg kell bocsáss. Meg tudsz bocsátani. Megvan a tőkéd rá, hogy megbocsáss. Tehát te bűntelen vagy. Tiszta vagy. A farizeusok a vének helye, a törvény helye. A jogos igazságszolgáltatás helye, mert hát végül is jogos a bűnnek büntetése halál. De mégis azt gondolom, hogy új szövetségi hívő embernek soha nem lett helye az ítélkezés és a törvény hirdetésének a helye. A Biblia azt mondja, hogy aki törvény alatt van, átok alatt van. Átkozott. És a Szentírás úgy tanítja új szövetségi hívő emberekről, hogy áldottak. Bővölködnek. Jézus Krisztus szabadítását átélték. Tudjátok, olyan fájdalmas dolog az, hogy végig gondoltam ezt a történetet, és a magam gondolkodását néha, hogy bizony nem mindig az asszony helyén álltam, vagy állok. Nem mindig úgy élem meg a helyzetet, mint az asszony. Talán néha úgy gondoljuk, hogy igen, hát mi már megbocsátottak a bűneinket az Úr, hát mi igazságban járunk, szuper. De én azt gondolom, hogy ezt a helyet sosem szabad elhagyni. Ami az abszolút kiszolgáltatottság, az abszolút Isten kegyelmétől való függés, az egyedüli reménység a názáreti Jézus Krisztusban való megvalósulásának, a megragadásának a helye. Amen. Ez az a hely, amely egy hívő embernek, egy új szövetség hívő embernek a helye és a pozíciója. Ha egy ilyen történetet olvas a Bibliában, nagyon sokféleképpen olvassuk a Szentírást, és az, hogy mit értünk meg belőle, az a gondolkodásmódunkon, meg a helyünkön múlik. Hogy hol vagyok. Ezt a történetet lehet úgy olvasni, a gyalázatos. Megérdemli. Ha én velem tette volna. Undorító, ocsmány. Tele van a világ ilyen mocskos bűnökkel. Meg kell szégyeníteni. Meg kell alázni. Jézus helyén, ha úgy gondolkodunk, akkor persze nagyon nehéz nekünk ezt megtenni, de mégis sokszor így megkísértetünk ebben a helyzetben. Tiszta vagyok, szent vagyok most. Most alkalmas vagyok, hogy szolgálják feléd. Most, ha én fogok érted imádkozni, akkor megszabadulsz. Most nagy áldást fogsz nyerni rajtam keresztül. Én az Úr követte vagyok. Majdnem én vagyok az Úr. Figyelj! Nagyon veszélyes, de igenis keresztények be tudnak állni a Jézus helyébe. Az asszony helye a porban van. Teljes megalázottság. Teljes kiszolgáltatottság. Teljes megsemmisülés. Ez az, hogy nem azon gondolkod, hogy mit fog enni holnap, mit fog fölvenni holnap, mi lesz a gyerekeivel, hogy fogja tanítgatni őket. Ez nem számított. Ezt nem mondott az életéről. Nem volt más esélye, csak Jézus Krisztus. Amen. Érzitek, hogy ez az a hely, ahol egy hívő ember élete kiteljesedhet, ahol a helyén van. És ebből a helyből, lentről mindenki nagyobbnak látszik, mint én. Tehát erről a helyről nem nehéz magamnál különbnek tartani másokat. Amen. És amikor nehéz nekem különbnek tartani magamnál másokat, akkor nem azon a helyen állok, amely az Isten szerint való hely nekem. A törvény azt mondta ebben a helyzetben a 3 Mózes 20:10-ben, és megismételve az 5 Mózes 22:22-ben, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőknek meg kell halniuk. A férfinak is, aki az asszonnyal hált, meg az asszonynak is. Így takarítsátok ki a gonoszt Izraelből. Tehát nem kérdés, hogy undorító és mocskos bűn a hűtlenség. De nézzük csak meg, mit mond Jézus ezzel kapcsolatosan. Máté 5:28. Én pedig azt mondom nektek, ha valaki kívánsággal tekint, azaz ráállítja a szívét, vágyódik utána egy asszonyra, már paráznaságot követette vele a szívében. Ha jobb szemed visz bűnre, vágyd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha az egész tested vetetik a gyernára. Na, hogyha a cselekedetek szintjéről, a vágyak szintjére tesszük a mércét, és sorolhatnánk a többi igét, amit Jézus Krisztus a szívben lévő dolgokról mond, akkor vajon van-e más hely a hívő ember számára, mint az asszony helye? Mondhatja-e valaki ebben a teremben, hogy én már igaz vagyok? Én már megtisztultam. Én már tökéletes vagyok. Mondhatja-e valaki is? Vagy ha az Isten mércéje alapján vagyok megmérve, akkor bizony, és komolyan veszem az Isten igéjét, akkor ugyanoda kerülök, mint az asszony. Minden nap. Uram, csak veled, csak általad, és nélküled meghalok. Nélküled elveszek. Amen. Az asszony hely egy jó hely. Nem a bűnei miatt, nem azért, amit elkövetett. Hisz annyi bűn követünk el, itt mi is. Csak lehet nem tesszük meg. Lehet nem mondjuk ki. De ott forgatjuk a szívünkben, a gondolatainkban. Föltámad bennünk. Ott lüktet az ereinkben. És már nem csak egy kósza gondolat, hanem a szívünknek ráállás egy-egy dologra. Pénzhez való ragaszkodás, hatalomhoz való ragaszkodás, szexuális vágyak, irítség, féltékenység, önzés. Kifogyhatatlan. A szív családa mindennél. Ki tudnánk ismerni. De Isten a szívek vizsgálója. Egyedül ő. Jeremiás 17:13-ban azt olvasod, és azt olvashatjuk, hogy Uram, Te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpátrolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak tiéd a dicséret. Hogy mit írt Jézus a porba, lehet, hogy itt a válasz. Tessék? Lehet sorolta, elkezdte leírni, úgyhogy nem is ismerte őket. Sírt a neveiket. Sorba. És lehet, hogy a másodjára lehajolt, akkor azt is írt a kötőjellel, hogy mi van abban a szívben most. Nem tegnap, most. Egy alkalommal, amikor gonosz gondolatok támadtak bennem, és ugye ezek fortyogtak bennem, akkor szellemben azt láttam, Jézus megáll mögöttem. Nem messze tőlem, 1-2 méterre tőlem, és néz. Nem volt kellemes az a pillantás. És azonnal nem fizikai szemmel láttam, és hátam mögött volt, mégis láttam. És azt láttam, hogy Jézus látja, mi van a szívemben. És nekem ez a pillantás elég volt az, hogy megtérjek. És azt mondja, Istenem, bocsáss meg nekem. Ez bűnös gondolat. Bűnös indulat. Ez bűn. Jézusnak a szemei áthatnak mindenen. Semmi rejtett dolog. Nem lehet eltitkolni előre semmit. Igaz? És megállna és elkezdeni írni a neveinket. Meg ami most van a szívünkben. Lehet, hogy fölállnánk, és akkor mint a farizeusok elsétálnánk. De nem, mert ebben az igében más is van. Azt is mondja itt Isten igéje, hogy gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Téged dicsérlek. Szóval azt látom, hogy az asszony helyéről lehet eljutni a názdeti Jézus Krisztussal való mély és őszinte közösségre. Nincs más hely, amelyről el lehet jutni vele való közösségre. Nem ez a hely az, amikor na dicsérlek, Uram, most odaszánom magam, na most erőt veszek magamon, na most egy kicsit, mert megérdemled. Hú! Ez cselekedet és törvény, amely nem szabadságot, hanem átkot van az emberre. Semmi közel kerülne Istenhez, még távolabb kerül tőle. Még Isten is közzé áll az a tett, amit azért tett, hogy Istenhez közelebb kerüljön. Mert nem tehet semmit, hogy Istenhez közelebb kerülj. Tehát nem a cselekedetek által van a megigazulásunk. Nem a tetteink jutalma az, hogy Isten bennünket elfogad és szeret. Hanem ez ő kegyelme. Hanem az ő kegyelme. Gyógyíts meg, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Téged dicsőítenek, Uram. Hú, halleluja. Micsoda szükség. Milyen szomjúság. Milyen vágy az Úr után. Amen. Mennyire, milyen Isten utalt állapot. Mennyire közel lehet kerülni Jézus Krisztushoz. Nézd, végül is ez az asszony volt legközelebb Jézus Krisztushoz. Az összes többi távol mutogatott, aztán meg elhúzta a csíkot. Minden önigaz ember, aki az önigazságát dicsőíti, aki az elveit dicsőíti, aki a szabályait dicsőíti, csak egyre távolabb kerül az élő Istentől. Egyre távolabb kerül Jézus Krisztustól. És azok az emberek pedig, akik készek, azt mondja, Uram, gyógyíts meg, meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak téged dicsélek, nincsen más. Azok megértették azt, ami Zsidó 4.12-13-ban olvasunk, hogy mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a verők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve van előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő személy előtt. Neki kell majd számot adnunk. 2 Krónika 16.9 Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övé. Istennek nem kérdés az, hogy mindent lát és mindent tud. Tehát ez néha nekünk új felfedezés, ez Istennek nem réma. Nem kinyilakoztás, kijelentés. Ugyanis Istenhez hozzátartozik az, hogy áttekinti a földet, és áttekint mindenkit. Átlát. Ez nem az az üvegzseb program, amit próbál a politikusok bevezetni, hanem ez az, amikor tényleg egy üveg valaki, és minden, ami benne zajlik, az ott van előtte. És látja. Mikor megfogad egy gondolat, már Isten azt látja. Isten nem akkor látja, amikor bűnt vallunk egy bűnünket, vagy amikor segítséget kérünk, hogy szükségünk van rád, Uram. Nem akkor látja. Ő látja akkor, amikor megfogad, amikor megszületik egy helyzet. Sőt, hát annál hamarabb is. Ezért van az, hogy mielőtt még imádkoznánk, már meghallgatta. Még formáljuk a szavakat, ő már tudja. Amen. De mégis az ima, az Isten felé fordulásunknak az egészséges helye, az asszony helye. Amikor néha nem is kell mondani semmit. Mert az Isten utat állapotod szükségállapotod, az ott lüktet benned, ott van benned, ahogy vagy, ahogy ott vagy Isten előtt, vagy emberek előtt. Az úgy leri. Igaz? Jézus erre mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ezek leckék az életünkben. Egy-két bukfenc, hogy finoman fogalmazok, arcra esés, ennek már egy durvább fogalma, vagy a verziója is. Az én igazán, hogy összetöri magát, akkor kicsit helyére kerülnek a dolgok. Azt mondja Isten igéje, hogy ő mutatja meg az erejét azoknak, akik tiszta szívből az övéi. De figyelj! Isten nem azoknak mutatja meg az erejét, akik azt mondják, hogy most már tiszta vagyok, mutasd meg erődet, hanem azoknak mutatja meg erejét, aki az ő kegyelméből akarnak tiszták lenni. Tehát akiknek ő tisztítja meg a szívét. Isten erejének a megmutatása a szív megtisztulásában és megszabadításában nyilvánul meg, elsősorban és leghatalmasabb módon a Földön. Amen. Isten ereje és hatalma nem az, hogy bukfencezel egyet az Isten kenete alatt. Isten ereje és hatalma az, amikor megszabadít téged, megtisztítja a szívedet, és megmutatja Isten az ő hatalmát rajtad, hogy nyögtél, nyolajogtál, kínlódtál dolgokban, és megalázkodtál Isten előtt, elfoglaltad a te pozíciódat, ahonnan már nem lehet lejjebb menni, és Isten pedig fölemel téged. És megmutatja hatalmát azokon, akik tiszta szívűek, mert a motiváció Istenre utaltság. Tehát a tiszta szív nem azt jelenti, hogy nincs már semmi szükség az életemben. Nincsen semmi probléma az életemben. A tiszta szív azt jelenti, hogy őszinte vagyok Isten előtt. És minden, ahogy van, azt hozom Istennek. Különben hogy mutatná meg hatalmát és erejét rajtam? Amen. És néha mi teljesen másképpen gondolkodunk. Beállunk a farizeusok és a vének helyébe, és próbálunk úgy menni Jézus elé, hogy mi igazak vagyunk. Úgy se tudja, hogy mit gondoltam az előbb. Úgy se tudja a másik, amikor emberekre nézünk, és emberek felé próbálunk így viselkedni. Az nem tudja tényleg. Azt érzi, hogy gőgös vagyok, vagy pökhendi, vagy felfúalkodott, vagy törvénykező, vagy ítélkező. Azt érzi, mert hogy nem építette, és nem emelte fel, amit mondtam neki, az biztos. Vagy nem Isten szerinti megszomorodás jött ebből elő. Bár ennek két oldala van, tehát aki hallgatja, és aki mondja, mind a kettőnek megvan a felelőssége. Az Úr szemei áttekintik az egész földet. Nincs senki, aki rejtve lenne Isten elől. Mondják majd az idők végezetén, hegyek essetek ránk, halmok rejtsetek el. Dávid már megértette, a tengerre szállnék, és elmennék a túlsó partjára, ott vagy, ha holtak hazájba szállnék, ott is ott vagy. Hová menjek lelked elől? Hová fussak? Mindenhol ott vagy. Mindenhol ott vagy. Figyelj, amikor nem engedelmeskedem az Úrnak, lehet, hogy senki nem látja közületek, senki. Senki emberfél nem látja. Mégis, amikor olyat teszek, ami nem kedves az Úrnak, Isten szelleme megszomorodik bennem. Isten látja. Többször imádkozom, hogy Uram, add, hogy úgy lássam a bűnt, ahogy te látod. És úgy lássam az igazságot, ahogy te látod. És amikor Isten elkezd dolgozni ezekben a dolgokban az életünkben, akkor néha sokkol bennünket. Hogy bizonyos dolgok, amik eddig nem okoztak akkor a fájdalmat, olyan fájdalommal járnak át bennünket, hogy egyszerűen majd meghalunk bele. Akkor az ember ilyenkor elgondolkodik rajta, hogy tényleg jól imádkozott-e. Hogy kell ez neki. De akkor rájön, hogy kell. Tehát ne csak jobb így, mint hogyha az ember meg tud tűrni az életében dolgokat, nem pedig már gondolati szinten vétkezik, akkor olyan súlyosnak, olyan nyomorultnak érzi, olyan iszonyú fájdalom járja át, mint hogyha benne élne 20 éve. Bár nincs Isten igében ilyen mérték. Tehát nem hoz, nem tesz különbséget. Hogy aki 20 éve, vagy aki éppen abban a pillanatban gondol, vagy tesz, vagy nem tesz valamit. Zsoltárok 90. rész, 7-8-as versei, Mózes Zsoltáráról van szó. 90. Zsoltár 7. verstől. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világosság elé. A helyzet, azt tudjátok, hogy egy napon meg fogunk állni Isten orcának világosság előtt. És minden, amit most nem szeretnénk ebben a helyen kiderülne, az nyilvánvaló lesz. Ezért boldog az az ember, akinek cselekedetei előtte mennek az Úrhoz, és nem pedig vádlóan követik őt. Amen. Tehát amikor az ember szembesül azzal, hogy Isten szemei átlátják az egész életét, gondolatait, múltját, jelenét és jövőjét, akkor egy kicsit úgy visszábesz az arcából. Visszábesz abból, hogy most én milyen szuperül próbálom az Urat követni, vagy milyen nyomorult és szerencsétlen vagyok, mert ugyanolyan bűnös dolog lehet, mint ha valaki rajoskodik. Ugyanolyan bűnös dolog lehet, amikor Istent leértékeli az életében, és megveti az Istent. Megveti az Isten kegyelmét és szeretetét, hogy engem nem szeret. Mindenkinek működ, de nekem nem. Ez ugyanolyan bűn. Ugyanúgy elválaszt Istentől. Még akkor is, hogyha ez is a helytelen istenképből, rossz gondolkodásmódból fakad. A Jeremiás síralmaiban, Jeremiás próféta az 5. fejezet 21-es versében így imádkozik. Nagyon szeretem ez az imát. Jeremiás síralma 5. rész 21-es verse. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. A megtérés, amikor az ember meg tud térni, és találkozik Isten kegyelmével, az is Isten kegyelméből van. De egyszerűen nem lehet megtérni, csak kegyelemből. Amen. Tehát az állapot, az a helyzet, ami az asszony volt, ez egy kegyelmi állapot volt. Pedig külsőleg tragédia volt. Egyszerűen ott lettél volna, azt mondod, én nem szeretnék abban a helyzetben lenni. Ha látnál egy ilyen helyzetet, hogy körülállnak, vádolnak valakit, és nyilvánvalóvá válik, hogy paráználkod ott, és házasságtörővé lett. Mindenki beszéli ott. Nem vagy benne biztos, hogy te szeretnél ott feküdni a földön. És a Biblia azt mondja, hogy az, hogy ott feküdhet valaki a földön, az kegyelem. Az kegyelem. Akkor valaki eljut addig a pontig, hogy szükségem van rád, Uram. És csak egyelő rád, mert nincs más. Olyan kegyelem, amikor a kemény szív megtörik, ahogy hallottuk. Olyan kegyelem, amikor elkezd az ember a szívében, szellemében, gondolataiban úgy látni saját magát, elkezdi, hogy Isten látja őt. Ez nagy kegyelem, nem? Nagy kegyelem. És néha mi azt mondjuk, hogy úgy akarom látni magamból, amit te látsz, hogy szeretnék a reményteli jövőket, meg a nagy győzelmeket, meg mindent látni. De a Biblia meg beszél egy kegyelemre szorult emberről, aki alapvetően Isten nélkül nyomorult és szerencsétlen. Amit Pál apostol így ír le, hogy mi csak egy cserépedények vagyunk, amúgy törékenyek vagyunk, és mikor láttatok bennünket, csak a mi nyomorúságunkat láttátok, és azt láttátok, hogy ebben a nyomorúságban az Istennek hatalma hogy nyilvánult meg. És az egésznek a lényeg, ami bennünk van, hogy hordozzuk, ami megtörténkön keresztül a názareti Jézus Krisztust. És megosztjuk veletek. Amen. És azt mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelme nem lett hiába való hozzá. Mert igenis az Isten ereje hatalmasan működik benne. Amen. De Pál átélte Isten hatalmát és erejét, nem erről van szó. De nézzétek meg, hogy érik ez az ember, és Isten dicsőség egyre inkább átsüt rajta. Egyre inkább az asszony állapotába jön be, mindenbe történetben mondjuk. Bűnösök közt első vagyok én, Timódeus. Mondd el mindenkinek. Én vagyok az első bűnösök között. Ha valakinek kegyelmet kell adni Jézus Krisztusnak, akkor az én vagyok. Én üldöztem. Börtönbe vetettem az övéit. Üldöztem magát Jézust. Én az első vagyok. Ne gondold, hogy az, ami a dicsőségesen munkálkodik, az az enyém. Bátoríts ezzel mindenkit. hogy a Pálnak megbocsátott az Isten, akkor mindenkinek meg tud bocsátani az Isten. Ha Pált fel tud emelni az Isten, akkor mindenkit fel tud emelni az Isten. Mondd el mindenkinek, Timóteus! Pál már nem sunnyog, nem bujkál, hanem nyíltan vállalja. Szükségben lévő ember vagyok, nyomorult vagyok, egyedül a názaret Jézus Krisztus kegyelme, ami felemelt engem. Az, ami nem lett hiába az életemben, ennek az ereje nyilatkozik és munkálkodik is rajtam keresztül, hatalmasan. Amen. De ez a munka, ez nem Pál apostol volt. Nem Pál apostol bölcsessége, ereje és hatalma. Bár sok bölcsessége volt. Sok okosság és tekintélye volt, ajánló levele volt a vezetőktől, akkor Damaszkuszba ment, hatalommal ment. Magas lovon ment. Na, látjátok is a képet. Nagyon is esett róla. Halleluja. És amikor ott leesett a magas lóról, akkor kezdett érteni dolgokat. És addig, amikor a lovon volt, nem értett semmit. Buzgókodott Isten iránt. De nem volt helyes ismerete, megértése. Mondja is a zsidókról, hogy Isten iránti buzgóság van bennünk, azt a római levélben olvassuk, de nem a helyes ismeret szerint. Nem ismerték meg, nem értették meg úgy, ahogy az Isten szeretete megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Jakab 4.6-ban azt olvassuk, ja, míg a Zsoltárok 90. rész 12-es verseit, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát ez is egy nagyszerű imádság, Mózes imája volt. Nem volt már fiatal ember. És gondolj bele, hogy Mózes, akiről azt mondja Isten, hogy 240 éves iskolába járás után, és még ott egy Korah, Dátán, Abirám, Mirjam, Áron, mindenféle lázadások, meg nyomorúságok gyűrűjében a föld legszelidebb embereinek, mondja a Biblia. Tehát Isten így látja Mózes, hogy a föld legszelidebb ember, és akkor azt mondja, hogy taníts új számlálni napjainkat, Uram, hogy bőszívhez jussunk. Adj bölcsességet, Uram! Én nem tudok semmit! Adj bölcsességet! Egy 6 milliós népnek az első embere volt. Azért valamit megértett ebből a helyzetből, amiről beszélünk, hogy Dávid király volt, bírja az Isten ígéretének földjét, maga alá gyűri, maga alá hajtja a filiszteusokat, az észak és déli országrészt, elfoglalja, elfoglalja Jeruzsálemet, Jebuszt, csak azt mondja, ki vagyok én, Istenem? Hogy elhoztál júnyáim elől. Királlyá tettél engem. És még a távoli jövendőre az utódaimra nézés adtál nekem ígéretet. Hát ki vagyok én, Istenem? Hogy lehet ez? Ez csak azért lehet, mert te kegyelmes vagy. Nem azért, mert én vagyok Dávid. Hanem mert te kegyelmes vagy. Igaz? A helyzet. Ki melyik helyen van? Ki osztja a kegyelmet, és ki kéri a kegyelmet. És milyen hamar föl tudjuk cserélni a kettőt? Abba az állapotban kerülünk néha egy emberekkel kapcsolatosan, vagy egymással kapcsolatban, hogy figyelj, és hogy jössz te ezt? Várjál már. Hé. Vegyél már vissza. Na jó, megbocsátok. Azt mi az ige, megbocsátok. Nem? Lehet, hogy nem így. Lehet, hogy nem ezzel a verbális vagy nonverbális kommunikációs eszközökkel, de a szívben mi van? Vagy azt mondod, hogy ki vagyok én, hogy haragudjak rád? Én már megbocsátottam, nem azért bocsátottam, mert te bocsánatot kértél, én már megbocsátottam neked, mielőtt kértél volna. Hát nincs jogom haragudni, hát hogy haragudhatnék rád? Hát egyből kiesnék abból a helyzetből, amelyben én áldott vagyok, amelyben az Úr jelenlétében vagyok, és közelségét élvezhetem. Hát nekem ez mindennél fontosabb, dehogy haragszom én rád. Hát szeretlek, megbocsátalak, megbocsátod neked, hát Krisztus sokkal többet bocsátott meg ma is nekem, mint amit tettél velem. Ugye ez egy más hely. Más hely. Mint a farizeusok helye, vagy mint az igazságosztás, a kegyelemosztás, ami az Isten privilégiuma. Az Isten helye, nem a miénk. Mi nem azért bocsátunk meg az embereknek, mert mi vagyunk az Isten. Mi azért bocsátunk meg az embereknek, mert nem tehetünk másként. Mert ezzel vagyunk telve. Hát hogy haragudhatnék? Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy haragudjak rád. Érzed? Amikor abban az állapotban vagyunk, ahol az asszony volt, akkor hogy nem fér bele. Hát most gondolj bele, hogy ennek az asszonynak az belefért a szélbe, hogy haragudjon a farizeusokra. Meg mondja Jézusnak, hogy képzelik? Néhány engem? Anya! Még ilyet? Ugye nincs erről szó, mert nem az a helyzete volt, hogy ő kikérje magának. És azt olvasod az apostolról is, hogy nem volt sosem, nem abban a helyzetben került, hogy kikérje magának. Hogy mégis mit képzeltek. És amikor szól, az Isten igével tanít, Isten üzenetét mondja, abból az állapotból, hogy Isten neki megbocsátott. És kegyelembe szorult ember. És azt olvasod, hogy legkeményebb levele a korintusoknak, itt első levél, legkeményebb szituáció is talán Galatta a levél, az a másik nagyon kemény helyzet, de hogy a korintusi gyülekezetnek ugye sírva írja a sorait. Tehát sírva írja. Tehát egyáltalán nem abban az állapotban van Pál apostol, hogy ki ossza az eszet a korintusiaknak, és most adok én nektek. Bár világossá teszi Isten hatalmát és erejét. Külön választja a sötétségét a világosságtól. Nagyon erőteljesen és világosan. De ugyanakkor tele van irgalommal, és egyáltalán nem azért teszi, hogy elpusztítsa a gyülekezetet, hanem azért teszi, hogy megmentse őket. Hogy megmeneküljenek Isten szabadítása, irgalma, kegyelme által. Amen. Tehát a kérdés az, hogy mikor mondok valamit, azt mondom, milyen céllal teszem? Tehát milyen iránya van annak? Amikor én igaz dolgokat is mondhatok, de mégis rossz irányba viszik a dolgokat. Egy ember életében, egy közösség életében. Péter apostol az első levelének második rész 24-25-ös verseiben az ő felfedezését, ráébredését írja. Az 1 Péter 2.24-től bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Tehát figyelj! Tehát Péter is, amikor beszél erről a dologról, mind a kettőt oda teszi. Hogy ezek voltunk mi, ezek vagytok ti, ez pedig az Isten. Nem keverő össze a kettőt. Azt mondja, hogy megtértetek. Tévejegtetek korábban, de megtértetek. És akkor azt mondja, miután meghaltunk a bűnnek, éljünk az igazságnak, mert az ő sebei által gyógyultatok meg. A legnagyobb gyógyulás, amit átélhet egy ember, a szabadulást a bűnhatalmából. Ennél nagyobb nincs. Ez a csúcs. Ez a csúcs. Ezzel mondja, Jézus jobb fél szemmel menni a mennyek országába, mint két szemmel a pokolba. Jobb fél lábbal menni a mennyek országába, mint két lábbal a pokolba. Azt is mondja Péter fölfedezve, hogy van, akinek a nyomorúság, a szenvedés megtérést hoz az életébe. Megtisztulást hoz az életébe. Jönnek testi szenvedések, nyomorúság a saját bűnei miatt az életébe, és ezek, akit Isten használja, hogy aki testileg szenved, megtisztul a bűntől. Nem tudom, volt-e már az, hogy fájdalmak járták át a testedet? És elviselhetetlen fájdalom járt át a testedet? Hú, hogy tudtál imádkozni? Lenne a földön, tehát feküdni a földön, az arcoddal a földre. Uram, könyörülj rajtam, nem bírom már. Szabadíts meg, Uram. Könyörülj rajtam, Uram. Amen. Hogy a szükségek mennyire le tudnak vinni bennünket a padlóra. Milyen könnyű lefeküdni a földre, Isten előtt, alázatban, és elfoglalni a megfelelő pozíciót Isten előtt. A szükségek nagyon sokszor Isten áldásai az életünkben. Mi nem szeretjük őket. Úgy menekülnénk. Azt gondoljuk, Isten áldása az mindig a bőség. Pedig azt látom, hogy a szükség ugyanúgy lehet Isten áldása egy ember életében. Azt is tudom mondani, hogy néha szükségünk van a szükségekre. De gondold végig a saját életedet, mennyiszer vont Isten magához közel a szükségállapotban, amikor már úgy voltál, hogy na itt vége. Kipörögted, kiforogtad magad, kiokoskodtad magad, kiügyeskedted magad. Képesség, adottság, lehetőség, emberi habitus függvény, hogy ez meddig tartott. Aztán padlót fogtál. Azt mondtad, nincs remény. Semmi nincs. Vége. Csak hogy jött az isteni szó, isteni kegyelem, isteni lehajlás, ami jött volna addig is, csak nem hallottad meg. Ami addig is benne volt a Bibliába, csak amikor ebben az álmodban olvastad, akkor meg is értetted. Amen. Nekem is egy ilyen helyzetek ott vannak az életem most, ami eszembe jut csak most, itt, amikor ezt mondom, hogy hogy levitt Isten a padlóra. És akkor ki volt a nyúlva, mint a béka. A béka fenekét létrával lehetett volna elérni. Az is magas volt nekem. Elérhetetlen volt a számomra, amikor a béka feneke is. Tessék, bánya béka. Ez az egy, mégis olyan mély dolgokat értettem meg Istentől, Istenből ezekben a pontokban, amit soha sehol másképpen nem értettem volna meg. És mindig akkor kellett átéljek ilyen dolgokat, amikor nem az én helyemre álltam. Tehát nem az isteni szadizmusnak volt ez a újabb fejleménye, hogy Isten élvezi, hogy szadizom bennünket. Még egy kicsit. Lennék a keresztények így gondolkodnak Istenre, hogy jön Isten nagy szadista, aztán gyötör bennünket. Semmi köze ez nem volt az Istennek. Ez legnagyobb közöm nekem volt hozzá, mert olyan helyen álltam, ahol nekem nem szabad állnom. Lehet, hogy pökkendi, felfalkodott voltam, kikértem magamnak. Hú, mekkorákat buktam ezekben a pontokban, gyerekek. Hű. Összetörtem magam, akkor rendezni kellett a kapcsolataimat, amit tönkedettem ebben az állapotomban, amikor úgy éreztem, hogy nekem igazam van. Jogos, megmondhatom. Kikérhetem magamnak. Hogy tehetik ezt velem? És akkor tudod, az a helyzet, hogy Isten ezt nem támogatta. Egy dekát se támogatta. Nem jött fel ezen az úton, csak úgy megállt hátulról. És nézte, hogy mi lesz ebből, tudod? Te már látta, hogy fel vagyok gyorsul a 200, és ott a fal. Tehát ő már látta. Tehát én meg még nem láttam. Átugrok hitáltal a kőfalon is állok. Egy barátom a misszióba készültünk, és azt mondta, soha ne feledd el, hogy az ellenséggel is számolnod kell. Soha nem lehetünk olyan magabiztosak, mint hívő emberek, hogy nem számolunk az ellenséggel. Ez is az alázatos pozíció. Istenet, Uram, vele győzni fogunk. Az Úr által átugrok a kőfalon. És amikor tudod, én is ezt átéltem ezt, hogy Jézus nézett, azt tudom, azt is megértettem még, hogy Jézus kívülről néz engem, és nem belülről vezet. Mert azzal a helyzettel Jézus nem tud azonosulni, amiben én a saját gondolkodásmódom miatt benne voltam. Ezért ő kénytelen volt kívülről szemlélni engem, hogy bele tudok-e nézni a szemébe. És tudom, amikor belenéztem Jézus szemébe, nem nagyon bírtam tovább nézni az ő szemeit ebben a látásban. Én mindent tudtam. Mindent tudtam. Nem kellett 42 órát imádkozni, 28 órát Bibliát olvasni, 200 órát lelki gondozást kérni. Azonnal világos volt, hogy az, ahogy én most gondolkodok, az bűn. És ezzel Jézus Krisztus nem vállal a közösséget. És térjek meg belőle. De ez a helyzet engem nem eltávolított Jézus Krisztustól, bár úgy gondolkodnánk, hogy igen, hanem egyre közel vitt hozzá. Tehát ráutaltságomat éreztette meg velem még inkább. És ez fantasztikus. Meg azt is jó tapasztalni, hogy érzékenyé tesz Isten a szívünket. Az 1 János 1:7-től a 10. versig ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy megváltott, megtisztított bűnösök vagyunk. Így az asszony pozícióját sosem fogjuk elhagyni, mert tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, akiket az Isten megtisztított, és Jézus Krisztus vérén keresztül megváltott. És soha nem leszek igazságosztó. Vagy hogy én osztom az eszet mindenkinek. És én akarok mindenki tanítója lenni. Hogy hogyan is kell, meg hogyan is jó. Az is biztos, hogy ha ebben az alázatos helyben vagyunk, akkor ez az alázat ki fog ábrázolódni fel a barátaink felé is. Az emberi kapcsolatainkba is. Ez kihat. Így van? De amikor ebben az alázatos pozíció vagyok Isten előtt, tehát úgy megszelídül az ember az emberi kapcsolataiban is. Nem így van? Így van? Úgy lecsendesedik a szív az embernek. Más szemléletmódja lesz a körülötte lévő emberekről, dolgaikról, negatív motivumairól is. Nem fog egyet érteni vele, csak teljesen más lehetőség nyílik rajta keresztül meg annak az embernek a számára. Krisztustól. Tehát a mi igazságunk az Isten kegyelméből van, hogy ő a maga igazságát nekünk tulajdonítja. És nem mi szereztük meg az igazságot. Nem mi magunktól lettünk igazak, hanem Isten igazított meg bennünket. Tehát tulajdonítja a saját igazságát nekünk Jézus Krisztus által. Ez a megigazolás páncélja témánál, hát egy jó, talán egy évvel ezelőtt nagyon mélyen és bőven át tanulmányoztuk. A 2 Korintus 8.9-ben azt olvassuk, hogy mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény lett, értetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Érzed? Tehát azt mondja a Biblia, hogy Jézus megalázta magát, gazdag létére szegény lett, hogy ezáltal a szegénység által ti meggazdagodjatok. Na most gondolod azt, hogy lehetek én más számára gazdagulásul, gazdagításul, ha nem így járok, mint Jézus? Tehát ő az Isten fia lévén nem tekintett a zsákmánynak egyenlő az Istennel, nem élt vissza ezzel a hatalommal, hanem megalázta magát, és szolgájává lett mindenkinek. Hú, te ez olyan messze van a mai kereszténységünktől, hogy hihetetlen. Ez a fajta fiúság szemlélet, hogy szolgálni az emberek felé, akik körülöttünk vannak. Egészségedre. Te nem az uralmi pozícióval élni, hogy elvegyem és megszerezem, ami nekem jár, hanem szolgává lenni, hogy gazdagítására legyek másoknak. Mennyivel több ember térhetne meg egy ilyen keresztény áldással, amiben gondolom járunk azért. Tehát nem olyan dolgokról beszélek, én azt gondolom, hogy nem mozgat a Szentlélek bennünket, hogy nem viszi a szívünket, tanít bennünket. És nem is úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, amiket mondok, az most új dolog. Én nem azért mondom, hogy én most azt gondolom, hogy most a legnagyobb bibliai felfedezésről beszélek nektek, amit valahogy is hallottatok. Ez eszembe sincs, nem is érdekel ez a része. Csak egyet szeretnék, hogy úgy elkapnátok a fonalat, amit ugye én szívem is elkapott ebben a dologban. Úgyhogy rezonálna a szívetek, a Szentlélek által ezek az igazságokra, hogy ő gazdag létére, tehát nyilvánvalóan Isten gyermekei vagyunk. Jézus Krisztusban örökségünk van. A mennyben. Amen. Uralkodásra hívott el bennünket az Úr. Ez teljesen nyilvánvaló. Megszabadított bennünket az Úr. Helyreállít, megtisztít, a megszentelődés útján víz bennünket a mi oldalunkról, és szentnek lát bennünket az ő mennyei oldaláról, Krisztusért. Mi meg igazodunk ugye Krisztushoz a mi oldalunkról. Tudjátok, ez a törekedés a tökéletességre, a mennyből pedig tökéletesnek való látás, s az Istennek felénk. értitek, igaz a kettősséget? Tehát Isten szentnek lát bennünket, és tökéletesnek lát bennünket a fián keresztül, mi pedig a fián keresztül látjuk a hiányosságainkat, és fiánhoz igazodva változunk, a megszentelődés útján járva egyre inkább hozzá hasonlóvá. Ezért bármikor halsz meg, Isten úgy fogad el téged, hogy a fián keresztül igaznak fogad el téged. Egyet tehetsz, hogy azt a fajta törekvést tanúsítod, hogy fogadod az Isten kegyelmét, és fogadom az Isten kegyelmét a változásra, mert nem tudom magam megváltoztatni. Tehát tudom azt, hogy Isten ereje által van, Isten kegyelmében van lehetőségem bármiből is megváltozni. Ami rossz motivum az életemben, és nem hasonlít Jézus Krisztushoz. Amen. Tehát a változás is ebben a pozícióban történik az ember életében. Gondold végig, hogy mikor végzett Isten nagy és mély munkát az életedben. Amikor én csúcshívőnek gondoltad magad, vagy amikor a legmélyebb szükséget élted meg az Isten iránt. Nem akkor, amikor azt mondod, Uram, annyira szükségem van rád. Annyira szomjazom rád, annyira vágyom rád, annyira kell, hogy megbocsáss, hogy felemelj, hogy átjárj, hogy válaszol, hogy előre vigyél, hogy meghalok, ha nem teszel valamit. Meghalok, ha nem szólsz. Én belehalok. Soha nem késett el az Úr. Sehonnan még eddig. És ezekben a pillanatokban soha nem késett el. Én azt tapasztalom az életemben, hogy soha nem késett el sehonnan az Isten. Amikor nekem a szívem ilyen volt, és kerestem őt. Mindig. Egy idős néni azt mondta nekem, hogy nem értem a fiatalokat, úgy zúgolódnak, hogy mikor vasárnap van, hogy hétfőn mennék el munkába, és zúgolódnak. Én nyugdíjas vagyok, én úgy mennék dolgozni. Én olyan hálás voltam mindig, hogy dolgozhattam. Nagyon keményen dolgoztunk. De Isten megállotta a kezünk munkáját. És előre haladtunk az életben. Szóval annyira furcsa nekem azt mondja, hogy a mai világban, amikor olyan kevés a munkahely, hogy emberek zúgolódnak a munkájuk után. Jó, már megint menni kell. Már megint. Azt mondja nekem, legyen nagyon hálás a munkahelyedért. Hogy Isten megáldott ezzel téged. Legyél hálás. Biztos nem volt véletlen, hogy ezt mondta. Tehát abban járni, hogy amiben élek, az Isten kegyelme, kegyelem. Erről szóltak a dicséretek nagy többsége. A Isten kegyelmére ez annyira felüldít, mint a nyári zápor. Tényleg a nagy hőség van, és esik a nyári eső, az nem is olyan hideg az eső, de mégis, hogy lehűti a levegőt. Olyan kellemes. Igaz? A nyára még elállni is jó. Ilyen nagy hőségben még az is ki lehet bírni. Tehát most nem annyira már ilyen időben, mint most, de nyáron az hűsít, megfrissít. Az Úr kegyelme ilyen, hogy megüdít, felüdít, megfrissít, átjár. Na, menjünk tovább. A Galata 2.19-től hodalapoztok, és a kettő, második rész, meg harmadik részből olvasunk néhány igét. Galata 2.19-től. Mert én meghaltam a törvény által, a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Halleluja. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény által van megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. A törvény, a szabályok, a cselekedetek nem mentenek meg senkit. Aki a cselekedetekben bízik, az rabságba kerül, rabjává válik a cselekedeteinek. A cselekedetek, szabályok nem mentenek meg bennünket, és nem visznek egy milliméterre sem közel bennünket Istenhez. Semmilyen cselekedet. Önmagában nem visz közelebb bennünket Istenhez. azt lehet látni, hogy aki a cselekedetekben bízva próbál Istennek tetszeni, ezáltal még távolabb kerül az Istentől. Galata 3:10-ben azt olvasod, mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Tehát magukat keresztények való emberek is belekerülhetnek a törvény csapdájába. Amikor úgy kezdünk gondolkodni, hogy bibliaolvasás, imádkozás, dicsőítés, Isten tisztelet által közelebb lehet kerülni az Istenhez. És ezeknek a hamis elképzeléseknek a megragadása által sok keresztény erőködni kezd. Még a dicséretben is. Vagy az imádkozásban, vagy a bibliaolvasásban. Elkezd erőködni. És azt gondolja, hogy többet olvas Bibliát, vagy másképp fog hozzáállni, vagy másképp fogja csinálni, akkor Istenhez közel fog kerülni. És ezek a cselekedetek nem áldás hoznak az életére, a gondolkodás mód miatt, hanem átkot vannak rá. Tehát még távolabb kerül az Istentől. Keresztény gyülekezetek is lehetnek abban az állapotban, hogy bizonyos törvényekhez ragaszkodva, bizonyos emberi elképzelésekhez ragaszkodva, mivel azok által azokat azonosítják eszközként, az Istenhez való közeledés cselekedeteiként, eszközeként, törvényeiként, nincs ott az Isten jelenléte. Vagy legalábbis nincs olyan mértékben jelen Isten, ahogy lehetne. Amikor az emberek elkezdik azt mondani, hogy ez a dal, ez a hangszer, ez a forma, ez a mód, az, ahogy lehet közeledni az Istenhez, már elvétették a lényeget. És már a törvény átkalá mennek. És nem az áldás lesz az ő részük. Mert az ima, a bibliaolvasás, a dicséret imádat, az Isten tisztelet, mind jó dolgok, mind új szövetség dolgok. De következmények. Nem olyan dolgok, amelyek előre visznek téged önmagukban. Az Isten igéje beszél a Júdás levele első rész 4. versében egy elég érdekes jelenséggelről az új szövetség gyülekezetben. Júdás levele első rész 4. verse. Mert belopóztak közzétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Olyan tévtanításról van szó itt a Júdás levelében, olyan megtévesztő tanításról, ami megjelenik a gyülekezetben, hogy a Krisztus központi szerepét fölcserélik bizonyos dolgok tanításával, módszerekkel, formákkal. Tehát nem Jézus Krisztus váltsága és kereszt halála van a középpontban, hanem a dicsőítés, a profétálás, a istentiszteleti formák, az énekes könyv, bizonyos bibliai, tehát a Biblia olvasásának bizonyos rituális gyakorlása, bizonyos istentiszteleti formáknak a rituális gyakorlása azzal a céllal, hogy ezzel lehet Istennek tetszeni. Ez a törvény átkát vonja arra a közösségre, és elválasztja az Istentől. És ezeken a helyeken nem is lehet tapasztalni Isten jelenlétét abban a formában, hogy megtapasztalják a bűntől való szabadító erőnek hatalmát az emberek szívén, hanem azt lehet tapasztalni, hogy emberek évekig, évtizedekig tudnak bűnökben lenni, és járni ebbe a közösségbe, és tudják tenni és csinálni a megszokott dolgokat. És ezáltal bizonyos fajta megnyugvást átélnek a lelkükben, az érzelmeikben, mert megkifizették az Istent azokkal a cselekedetekkel, amelyeket úgy gondolják, hogy Istennek azok tetszenek. Az Isten igé pedig azt mondja Jakab levelében, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Azt gondolom, hogy egy Isten tiszteletet sem lehet úgy elkezdeni soha, hogy az ember azt mondja, Uram, így lesz. Ha beleszakadunk is, így lesz. Mert neked ez tetszik. Tetszik, nem tetszik, ezt kapod.
Mert fontosabb az emberek véleménye, az emberek gondolkodása, az emberek elvárása, mint a te szellemednek munkája. Az élet. És mire arról beszél az Isten kegyelmével kapcsolatosan, hogy a pozíció az alázat. Hogy bárhova megyek Isten tisztelni, csendben imádkozom otthon, családban nyitjuk meg a Szentírást, gyülekezetben együtt a testvérekkel, házi csoportban, bárhol, alázatosan, hogy Uram, rád van szükségünk. Bármi történik itt, te dicsőj meg benne. Jézus Krisztus, te légyenek a középpontjában. Téged akarunk imádni, téged akarunk tisztelni, mert a Szent Szellem téged imád, téged tisztel, téged helyez középpontba. Mi szeretünk téged, mert csak általad élhetünk. Mert nélküled nincs élet bennünk. Te osztod el a kegyelmet. Nincs más. Az asszony pozíciójában nincs más, csak Jézus Krisztus. Nem fér bele vallásos rítusok, törvények, szabályok, emberi kapcsolatok, semmi. Egyedül Jézus Krisztus. És ezt az embert nem lehet eltántorítani. Mert nem tud akkorát csalódni emberekben, hogy kiálljon a hitéből, mert annyira ragaszkodik Jézus Krisztushoz, és ő nem az embereken keresztül kapta az örök életet, hanem közvetlen Jézus Krisztus kegyelmét ragadta meg. Mint ahogy mondják a Samária beliek, hogy most már nem az asszony miatt hiszünk, hanem azért, mert mi hallottunk, és láttunk, és most már hiszünk. Amen. El tud vinni egy ember egy pontig Jézus Krisztussal való kapcsolatod közelébe, de Krisztussal való kapcsolatban csak te tudsz lenni, és senki más rajtad kívül. Tehát óriási veszély, amikor az emberek azt gondolják, hogy bizonyos formális cselekedetek, bizonyos törvények és szabályok megtartása által közelebb lehet kerülni az Úrhoz. Nem lehet. Nem lehet. Az igével a közösség, az ima, a dicséret, az imádat, az Isten tisztelet, az már a gyümölcse, a következménye annak, hogy én abban a helyzetben vagyok, hogy rád nézek, Uram, rád van szükségem. És ebben az állapotban sokféle gondolat, érzés, helyzet lehet. Ugye ennek nincsenek sablonok. A 2 Korintus 3.14-től 2 Korintus 3.14-től 18-ig olvassuk. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül maradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek, a szó azt is jelenti, hogy visszatérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig szellem, és az Úrnak szelleme ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képe formálódunk át az Úr szelleme által, dicsőségről dicsőségre. Soha nem szabad elfelejtenünk, amikor Bibliát olvasunk, vagy egymásra tekintünk, hogy nem az Ószövetségben, az Új Szövetségben élünk. Az Ószövetségi ember, a törvény gondolkodásában lévő embernek lepel van előtt, és nem feledik fel az Új Szövetségben a szellem szabadsága. Tehát a szellem szabadságát átélni, amikor az ember rádöbben arra, hogy nem az a lényeg, hogy hogyan megyek meg, hogy mit viszek, hanem csak az a lényeg, hogy ott legyek az jelenlétében. Tehát ez számít. Nem az a lényeg, hogy mit fogok csinálni, hogy hogy fog történni, hogy mi lesz annak a következménye, mi lesz annak a gyümölcse, munkája, hanem az a lényeg, hogy ott legyek, vele legyek. Azt mondja a Biblia a tanítványokról, Jézus Krisztus kiválasztotta őket, hogy vele legyenek. Az első kiválasztása Jézus Krisztusnak, az első célja a tanítványok elhívásával kapcsolatban az volt, hogy vele legyenek. És persze szolgáltak vele, meg elküldte őket, meg felhatalmazta őket, sok minden volt, de mind ebből az állapotból, ebből a kapcsolatból fakadt, hogy vele legyenek. Az Ószövetség és az Új Szövetség között óriási különbség van. Bemerítő János azt mondja a Biblia, hogy a legkisebb a mennyek országában. Legkisebb. Most abban legnagyobb a földön, de a legkisebb a mennyek királyságában nagyobb, mint ő. Az ószövetségi felkentek a szolgaság útján jártak, az új szövetségi gyermekek pedig a fiúságban járnak. Tehát ekkora különbség van az Ó és az új szövetség között. Óriási. És ugye, akik megdöbbenek, amikor új szövetségi keresztények úgy használják az ószövetségéket, mintha nem is új szövetségben járnának. Tehát profétai igéket, ítéletigéket is úgy használnak, mintha nem is új szövetségben lennénk. Értitek? Tehát mi nem használjuk az ószövetséget úgy, mintha nem lenne kinyilakoztatva az új szövetség. Hát nekünk az új szövetség világosságában nyílik meg az ószövetség is. Így lehet megérteni. Amen. Tehát nem használtam az ószövetség igéit úgy, hogy ezt mondja neked az Úr. Úgyhogy elfeledkezek arról, hogy Isten nekem megbocsátott, és bűneimet elvette, és csak belőle, csak tőle élhetek, kegyelemből élek. És ebből fakadóan akkor már az intés, az bátorítás a jóra. Tehát az embereket buzdítom, hogy fia, élj a kegyelemmel, gyere már ki onnan. Hát Isten hív, gyere már, gyere onnan ki gyorsan. Ég a ház, megégsz, gyere. Nem pedig azt játssza az ember, ugye ószövetségi profétaként, hogy fogja a Bibliát, de figyelj, ott élsz, agyon ütlek, hogy Nehémiást hozza, megtépázta őket, megrugdosta, Sámson, fölveszem a széket, agyon ütlek, meg nem tehát nem. Tehát nincs ilyen. Nem fér bele. Júdás azt mondja, hogy Mihály, az Isten hadainak egyik vezető angyala nem mondott károsztató ítéletet a sátánra, mikor viaskodott vele Mózes testéért. Mert tudta, hogy az ítélet az egyedül az Isten privilégiuma. Mi pedig olyan könnyen ítélkezünk emberek felett, gondolva, hogy nálunk van az igazság, mint hogy mi lennénk Jeremiás, aki hirdetni kellett neki a kegyelem igéjét is. Pedig ugye aztán senki nem hallgatott. Tehát volt egy szolgálja, ott az jegyzetet ott írt. Meg is menekült. Ugye az legalább leírta. Tehát igazán senki. Hát érzed a különbséget? Tehát amikor elhárul a lepel az embernek a szeméről, az ószövetségi törvény, a távolság, egy távol Isten, egy törvény, egy ítélő Isten kép elhárul, és felnyílik előttünk az új szövetség kinyilakoztatásban, a kegyelem korszakában, az egyház korszakában, a meghívás. Az Jézus nem azt mondja, hogy az ítéletet kell hirdetni, hanem a bűnök bocsánatát kell hirdetni. Azt mondja, Jézus, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hogy megtapossam az embereket, hogy széjjel verjem az embereket, hanem megtérésre hívjam, és megmentsem őket. Amen. Ő aztán megtehette volna, hogy ítélkezik mindenki felett. Megtehette volna, azt mondja az asszonynak, menjen ki belőle a lélek, és meghal azonnal. De nem ezt mondja neki. Asszony, én sem ítélek el téged. Pedig ő megtehette volna. És jogos lett volna. De ezt a nyomorultat megfogja és felemeli. És beléz a szemébe. Lehet az asszony nem tudta, hol nézzen. Felemelte a fejét. Asszony, én sem ítélek el téged. Menj el, és ne vétkezz többé. Ez a találkozás erőt fog neked adni. Erőt fogadni, hogy tovább menj. Mert már szeretni fogsz engem. És azért követsz engem. Nem mert megparancsoltam, hanem mert felemeltelek. Tehát nagyon vigyázzatok, és nagyon vigyáznunk kell, amikor bűnöket, negatív motivumokat látunk egymás életében. Mert fogunk látni. Biztos vannak is. Vannak, amit nem is látunk. De hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy az Ószövetség szellemében, hogy az Új Szövetség szellemében, az attól fog függeni, hogy melyik helyen állunk. Melyik a mi helyünk? Az asszony helye? A farizeusok, a vének helye? Vagy úgy gondoljuk, mi vagyunk Jézus Krisztus? És ebben a pozícióban próbálunk valamit tenni. Azt mondja az Isten igéje, ha megtérnek, megértik, hogy ahol az Úrnak szelleme, ha visszatérnek, ha gondolkodásuk visszafordul, visszatérnek én hozzám, akkor megértik, ahol az Úrnak a szellem, ott a szabadság van. Ott nincs félelem. Tehát egy egész és új szövetségi gyülekezetben szabadság van. A szabadság pedig nem ürügy a testnek, hogy tesz szerint éljünk, hanem hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak. Tehát ugye megint a szolgai, a szolgáló szív, a szolgáló pozíció, amiben jó tanulni, járni, és én is vágyam arra, hogy tanuljam az Úrtól, hogy szeléd és alát a szív volt, hogy tanuljam tőlem. Ez egy lecke, tehát ez nem egyik pillanatban másra válik az ember ilyenné. Tanulja, tanítja az Úr ezekben az átélésekben, megtapasztalásokban, Istennek való engedelmességben, ezekben a pozícióban, amikor el tudja foglalni az ő neki való helyet. És a szellem szabadsága, a lélek szabadsága egy, nem egy iga, nem egy űzöttség, nem egy károsztatás az emberen. Nincs károsztatás rajtad, ha a Bibliát olvasod, és akkor nem mozognak a függönyök meg. Nem ment az adrenalin szín lefel, ahogy szokott, meg úgy imádkoztál, és akkor nem bizsereg, meg nem izé. De figyelj, ennek semmi köze nincs az új szövetséghez. Hogy a bizsergésnek, meg a vibrációknak. Nem akarok ezek ellen beszélni. Én is szeretem átélni az Úrnak jelenlétét, és át is élem, és ez nagyon jó. De hadd mondjam neked, hogy azért legtöbbször bibliaolvasáskor nem szoktak angyalok jönni, menni, és fennyitni a Bibliámat, hogy itt olvasd a jezök vigyezetfizeted, itt olvasd a Bibliádat, és akkor innen fog neked ma üzenni, csap fel. Tehát nem szokott ilyen történni, hanem olvasom sorban az Isten igéjét, és Isten igéje pedig működik, mert benne van a potenciális hatalom az Isten logoszában, Isten beszédében, és azt látom, hogy táplálkozok, és étkezek, és az Úr pedig megerősít szellemben, és működik, hogy az Isten igéről beszél Jézus Krisztus, hogy az Úrnak igéje a kenyér, amely eledel. A másik táplálék pedig az Istennek való engedelmesség tápláléka. Ez a kettő pontosan elég az, hogy jó kondícióban legyen a hívő ember. A szellemi kenyér táplálék persze az imádság által, és az engedelmesség, Isten akaratában, a járás, cselekvés, annak az akaratának a keresése, ez olyan szellemi kondícióba hozza az embert, hogy nagyon jó. Igaz? Pedig nem vibrált, nem lüktetett, nem bizselgett, meg nem futott rajtam végig. Tehát ez a testi kereszténységnek a gyermekbetegségei. Mondom, nem akarok kibeszélni, jelenre beszélni az átéléseknek, mert nagyon fontosnak tartom, és én is azt mondom, hogy jó, hogy át is éljük az Úr jelenlétét, és fontos, hogy át is éljük az Úr jelenlétét. Mert át is lehet élni az Úr jelenlétét, és vannak érzelmeink is, amit Isten adott nekünk, és igenis, megbizselget, megölelget, megsimogat, megcílógat, megráz, nem én, tehát kit hogy? De ha nem bizsereg, nem ráz, nem vibrál, nem látom, én sem látok minden nap látomásra, látom Jézus, és akkor könnyebb Bibliát olvasni. De akkor kellett ez a dolog, hogy Isten ugyan látás nekem. És megadta. Nem mindennaposak ezek a dolgok az életemben. De ettől nem jelenti az, hogy azon a napon nem szeret jobban az Úr, hanem látom szellemi személyemben az Urat. Mármint értitek, ilyen látomásban. Értem. Mert amúgy pedig meg lehet látni az Urat olyan sokféleképpen egy szituációban, hogy igen, itt van ez a szituáció, amikor én emberi természetben fogva most oda mondanám. De tudom, hogy ez az ember azzal nem fog közel kerülni Jézus Krisztushoz, és nem fogom úgy tenni, ahogy én első indulatomban tenném. Hanem az Úr ereje által nem fogom azt tenni, hanem másképpen fogok reagálni. Igaz? És valamit megosztottam Krisztusból azzal az emberrel. Tehát ó és új szövetség, teljesen más világ. Az Isten való kapcsolat, a közösség, az ítélet és kegyelem témájában teljesen más világ. És ne feledd el, hogy sem téged, sem engem nem hívott el az Isten arra, hogy bárki felett és ítéletet mondjak. Ez nem tartozik bele a küldetésünkbe, bármilyen furcsa is. Az elhívásunknak sem része az, hogy mi ítélkezzünk bárki felett, és azt mondjuk, hogy te pokolra fogsz jutni. Azt lehet mondani, hogy figyelj, az Isten igéje azt mondja, hogy a Krisztusban nem hisz, elkárhozik. És ez így van. De hogy az ember hova fog kerülni, ezt én nem tudom. Hát, hogy mi lesz vele a következő években, meg napokban, órákban, én nem tudom, mert honnan tudnám. Nem így van? Hogy pontosan, amikor meghal, amikor elkérik tőle a lelket, hogy ő benne mi van, és azt Isten hogy veszi, hát én honnan tudnám? Nem így van? Nem így van? Nem így van? A többiek is elfogadják. Az, hogy ki hova kerül, azt nem az én dolgom eldönteni. Ez nem az én feladatom. Nem tartozik hozzá az én hívásomhoz, küldetésemhez. És hadd mondjam neked, hogy Krisztus küldetéséhez sem ezt tartozott hozzá. Hanem, hogy megmentse az elveszettet, ezt tartozott hozzá az ő küldetéséhez. És ez volt az ő fókuszában, szolgálatának a fókuszában, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Hogy meggyógyítsa a beteget. Amen. Nem azért, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen. Így van. És Jézus közösségben volt az atyával mindvégig. Végig közösség volt az atyával. Tehát ez működik. Működik. Tehát mert ti testvéreim, szabadság vagytok elhívva, csak a szabadság ne, hogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat, szeresd szomszédodat. Azt is jelent egyébként ez a fele barát, igen? A szomszéd, a melletted élő, aki ott van melletted, ott él közötted, azon a helyen, ahol élsz. Szeresd fele barátodat. A kegyelem és a kegyelemre utalt aládos pozíció Krisztus tekintetét, irgalmát és szeretetét keresi, és ebből a megtört pozícióból tud szeretni másokat. Olyanokat is, akiket egyébként másképpen nem tudna. Ebből a kegyelemre utalt állapotból, amikor rá vagyok utalva Isten szeretetére, kegyelmére, irgalmára, ebben a megtört állapotban tudok szeretettel fordulni mások felé. Jakab 4.11. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim, aki testvérét rágalmazza, ítélkezik felette, az a törvényt rágalmaz, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó, és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Róma 14.4. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az urnak arra, hogy megtartsa. 1 Korintus 4.1-től úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfáraktól elsősorban azt követeltetik meg, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, hogy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért, addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívnek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Tehát nem ó, hanem új szövetségi lelkülettel tekintsünk egymásra tudva, hogy Isten előtt áll vagy bukik minden ember. Az Ószövetség igéit is az új szövetség szellemében érthetjük meg, és kell értelmeznünk, megértenünk azokat. Nem a gyülekezet tisztaságáról beszélünk, hogy nyilvánvaló bűnökben van valaki, és meg kell inteni, és figyelmeztetni kell, hogy Jézus Krisztus tanítja a négy szem közt, több szem közt, gyülekezet előtt, és hogy Pál mondja, át kell adni az ördögnek, hogy teste pusztulása révén megmeneküljön. De hát ott is még Pálnak a szív is az volt, hogy hogy tudná megmenteni. Nem az volt, hogy elverje rajta a port és tatuláljon példát, hanem hogy nem maradt más eszköze arra, hogy tudomásul veszi, hogy el akar menni a saját testi útján valaki, és várja vissza. Tehát nem mond le róla, hanem azt mondja, várom, hogy mikor fog megtérni. A kegyelem így gondolkodik. Tehát tudomásul veszi, elengedi, mert szabadság van benne, nem helyezi érzelmi függőség alá a másikat, vagy szellemi függésbe a másikat, hanem szabad, bárki úgy él, ahogy akar, viszont van a dolga, amit nem lehet megengedni egy gyülekezetben. És ha egy gyülekezetben fegyelmezésre kerül a sor, akkor az nem azért történik, mert nem szeretik azt az embert, hanem azért, mert ügyelik egy gyülekezet tisztaságára, és nem maradt más lehetőség arra, hogy valaki felocsúdjon az örök csapdájából is megtérjen. És akkor el kell engedni a szabad akaratát tiszteletben tartva. Onnan indultunk el, hogy volt egy történet, ahol volt egy bűnös asszony, egy házasságtörő nő, akit odavittek a farizeusok, vének, írástudók Jézus Krisztushoz, és ott állt Jézus Krisztus, írt a porba, a farizeusok elódalogtak, Az asszony ott maradt Jézussal, és Jézus azt mondja, hol vannak a vádlóid? Nincs, aki elítéljen téged? Nincs, Uram. Én sem ítélek el téged. Eredj el, és ne vétkezz többé. Élj azzal az erőforrással, amelyet ebben a kegyelemben tapasztalsz meg. Ennél nagyobb biztonság nincs, mint ezzel találkozni. Elrontottam valamit, és Isten felemel engem. És én nem akarok többé fájdalmat okozni neki. Mert szeretem őt. És akarok megállni, és akarok élni az ő kegyelmével és erejével. De elesnék is, tudom, van pártfog az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Amen. Mert kegyelemből élek, és ha tiszta az életem, akkor is akkor tudok tiszta maradni, ha ebben a pozícióban vagyok. Nem? Mert csak ő tud megtartani. Csak ő tudja megtartani az életemet, nem tudok magam megállni. Nem függetleníthetem magam tőle. Szeretném most lehetőséget adni majd a dicséret alatt arra, hogy akinek van úgy a szívén valami, ahogy itt Norbi is már kezdett hívni titeket, én azt gondolom, hogy igenis kell megmozdulni és kilépni dolgokból néha. Szerintem ez az a hely és az az idő, amikor ahogy az asszony odaborult, leborult Jézus Krisztus lábaihoz, akkor most lehet, hogy úgy vagy itt, hogy vannak dolgok, amiket az Úr az ő szemeivel áthatott, átlátott, rávilágított, megmutatott neked, és ott van veled keménység, vagy felfoglalkodottság, vagy keserűség, vagy bűnök, bármi félelem, szorongás, vagy elutasítottság. Ott van a szívedben bármi, amit úgy érzel, hogy elválaszt téged az Istennek a szerelmétől, szeretetétől, és a törvény átkalá vont az életedet, és akkor lesz lehetőség dicséretet ide előre jönni, leborulni, lehajolni az Úr előtt, és csak kiönteni a szívedet, és arra is lesz lehetőség, ha előre jössz, és akkor imádkoztál már, és úgy érzed, hogy kéne neked segítség, majd fölemeled a kezedet, akkor majd lesznek segítők, akik jönnek ide melléd, és imádkoznak veled, ha erre szükség van. De lehet, hogy nincs erre szükséged, az lesz, hogy leborulsz az Úr elé, letérdelsz az Úr előtt, és csak kiöntöd a szívedet, tényleg az arccal a földön, és abban a fizikailag is megnyilvánul a pozícióban, ami a szívben van őszintén, megtörve, megalázkodva Isten előtt, élve az ő szeretetével, jóságával, kegyelmével, hogy felemeljen, hogy formáljon, hogy változtasson, hogy alakítson. Akkor mindenképpen bátorítanak, majd gyere ide előre, legyen ez egy hely arra, fizikai hely, de nyilván szellemi helyet nem ez határozza meg, de a helyeden is letérdepelhetsz, ott is meghalt az Úr. De mégis, hogy ki kell mozdulni, el kell indulni, vannak ilyenek. Szükség lehet rá, hogy az ember néha meginduljon, elmozduljon azokra a helyekről, ahol beragadt, ahol megtapadt az élete, ahol beálltak dolgok az életében. Hogy gyere bátorítak, gyere ki, és gyere az Úr elé, csak borulj le, imádkozz, és ha imádkoztál, és kinyitott a szíved, és úgy gondolt, kellene segítség, miért neked veled imádkozzon valaki, akkor majd csak emelt fel a helyeden a kezedet ott, ahol vagy az Úr előtt, és akkor mindenképpen igyekszünk oda menni, és segíteni neked veled együtt imádkozni. Ez következik majd. Most kérem a dicsőítőket, hogy gyertek, és persze nektek is van lehetőségetek imádkozni, akinek esetleg úgy van a szívében, ez is megteheti. Szeretném a dicséretben, az imádkozásban tovább mennénk. Másik lehetőséget szeretnénk adni arra, hogyha adományaitokkal akarjátok tisztelni az Urat, azt is úgy fogjuk tenni, hogy meg fog állni majd itt egy testvér, meg a másik oldalon egy testvér a perselyel, és akkor Isten dicsőítve, magasztalva lehet majd előrehozni az adományokat a perselyekbe beletenni. Én kérem majd, hogy a Bicskei Tamás és Hornyik Bence gyertek, segítsetek majd a perselyekben. A Tamás ezen az oldalon, Bence a másik oldalon, kérlek, hogy álljatok meg, és akkor imára lehet előjönni, az Úr elé jönni, hogyha imádkoztál, és úgy érzed, hogy szükséged van segítségre, akkor felemeld a kezedet, mint a imádkoztál, és akkor igyekszünk segíteni neked, melléd állni, ott letérdepelni az Úr előtt veled, és imádkozni veled együtt. Ha adományokat hoztok előre, akkor tegyük ezt most így, hogy nem körbehorúzok a perseit, hanem testvérek megállnak itt, egy-két dal alatt itt fognak állni, és akkor ebben lehetőség van áldozni az Úrnak, hozni az oltárhoz az adományaitokat, nem kötelező módon, hanem lehetőség Isten kegyelméből, hogy áldozzunk az Úrnak. Elkezdődik a dicséret, én bátorítlak téged, hogyha álljunk fel a helyünkön. Bátorítlak téged, hogy hozhatjátok adományaitokat előre, és a szíveteket mindenképpen, az adományokat és a szíveteket hozzátok, annak van a lényege, az a legfontosabb. És hogyha úgy gondolod, hogy jönni kell imádkozni előre, letérdepelni, és szólt hozzá az Úr, és úgy érzed neked, ki kell jönni, el kell mozdulni, akkor bátorítok, hogy gyere előre a dicséret alatt, térd el az Úr előtt, és önts ki a szívedet, tedd le a terheidet, éhező kegyelmével és szeretetével. És amikor imádkozz, hogy érzed, még van szükséged arra, hogy támogatást kapj, mellédállást kapj, akkor csak fölemeld a kezedet, és akkor igyekszünk segíteni neked, és mellédállni, és veled együtt imádkozni, érted imádkozni, és segítségedre lenni. Jézus Krisztus nevében hívlak titeket, és arra bátorítok, hogy foglaljuk el mindannyian azt a pozíciót, azt a helyet, amely a miénk, amely a miénk Isten előtt.